Milyen hatása volt az emberek mindennapjaira a koronavírus járványnak? Erre a kérdésre keresték a választ a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének oktatói és hallgatói. A lakosság körében végzett online kutatásban egyebek mellett az összezártság hatásairól kérdezték az embereket, mennyire kellett átszervezni a tevékenységüket, közösségi kapcsolataikat és munkáikat. Kutatásaik eredményét egy online kötetben foglalták össze. Dr. Szabó Tóth Kinga, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékán helyettese és az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének vezetője a vendégünk, a riporter Tóth Éva.
A Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete készített egy kiadványt. Látlelet a járványhelyzetről. Miről van szó ebben a kiadványban, és mi motiválta önöket, hogy egy ilyen kiadványt készítsenek?
11 tanulmányt tartalmaz tulajdonképpen ez a kiadvány. Online is elérhető, úgyhogy aki az intézet oldalát böngészgeti, vagy a közösségi oldalát, ott ezt megtalálja. Egy 330 oldalas kiadványról van szó, amikor ugye kialakult ez az egész járványhelyzet, és annak is most már azt tudjuk mondani, hogy az akut szakasza, mert ugye most nem tudjuk, hogy hogy lesz, mind lesz, mi van most jelenleg, ugye a helyzet napról napra változhat akár. Akkor döntöttük el március végén, hogy mi végzünk egy kutatást, ami gyakorlatilag egy gyors jelentés a járványhelyzet akut szakaszáról. És akkor több szálon folyik, ugye, vagy folyt ez a kutatás. Azért mondom, hogy folyik, mert lesz még utánkövetése ennek az egész kutatássorozatnak, sőt, most már ugye ki tudunk járni településekre, mert akkor még nem tudtunk tavasszal, és ott is folyamatosan szondázzuk a helyi lakosokat. De ami eddig lezajlott, és az a 11 tanulmányban leírtuk, az az, hogy készítettünk gyorsan, még áprilisban húsvét környékén egy lakossági online kérdőíves felmérést, ez 840 fős mintán gyakorlatilag kiküldtük, és nagyon sokféle fajta válasz érkezett erre a kérdőívünkre. Kíváncsiak voltunk ott arra, ezen az online kérdőíves felmérésen, hogy a lakosság hogyan értelmezi ezt a járványhelyzet akut szakaszát, mit gondolnak róla, hogyan küzdenek meg vele, ugye ez a megküzdési stratégiánk, ilyen pszichológiai elvet alkalmazva, mit látnak, krízist látnak, pessimisták, tehát hogyan értelmezik a maguk számára ezt a helyzetet, mert ennek lesz jelentősége, ugyanis ahogy értelmezzük a helyzetet, úgy leszünk ebbe benne, olyan lelki állapotban, ugye, csináljuk végig ezt az egészet. Ez volt az egyik, ebből írtunk nagyjából 3 tanulmányokat, ebből a lakossági online kérdőívből. Nagyon sok ágaboka volt már ennek a kutatásnak is. A következő része az az, hogy készült egy Facebook kutatás is, hogy ugye Tibi bácsi és a többiek, tehát milyen mémek jelentek meg, ugye, hát ez nem kell mondanom, hogy rendkívül sok vicces és kevésbé vicces mém is megjelent. Ugye ez időben voltak emblematikus személyek, akikről lehetett ilyeneket. Akkor készült egy politológiai elemzés, helyesebben 2, ugyanis a mi intézetünk ugye ötvözi a szociális munkát, a szociológiát és a politikatudományokat. 3 profilunk van. Ezt ebben a járványkötetben is igyekeztünk a kutatások ágán bogán megjeleníteni. Készült 2 politológiai tanulmány, az egyik Kasznár Attila jóvoltából, biztonságpolitikával foglalkozik Kasznár Attila, és most azt nézte meg, hogy a biztonság érzetünk hogyan változik ugye a járvány hatására, hogy mennyire érezzük magunkat biztonságban, globálisan akár ebbe a globális világban. És milyen biztonságpolitikai következményei lesznek, hogy hurcibálunk, hogy a vírusokat jobbra-balra, tehát ezt megírta. A másik politológiai tanulmány Csizmadia Ervinné, aki ugye Budapesten a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa, és nálunk ugye főállású egyetemi docens. Csizmadia Ervin a miniszterelnöki kommunikációt elemezte, ugye minden pénteken bejelentkezett miniszterelnök úr, tehát ezt el lehet olvasni, hogy milyen csomósodási pontokat látott Csizmadia Ervin ebbe a kommunikációba. Illetve van 2 fontos területre fókuszáltunk még ezeken kívül. Az egyik a szociális szféra, ugye azt tudjuk jól, nem is kell mondani, gondolom a hallgatóknak sem, hogy a szociális szférába, különösen az idősek otthonába, hajléktalan ellátásba nagyon begyűrűzött, hát ott van jelen különösen ugye ez a járvány. Az ő munkatársi körükben is készült egy felmérés, Vajda Norbert készítette, másikat pedig Kozma Judit, aki oktatónk is, és szociális munkás, szociálpolitikus is, ő pedig az alapellátásban nézte meg, hogy milyen változások, jogszabályi változások következtek be szociális alapellátások vonatkozásában a járványidőszakban, és ez hogyan hatott a szociális szférába dolgozókra. Ezen kívül pedig a másik szféra, amit vizsgáltunk, az az oktatási rendszer volt, és ott pedig Pabzi Attila, aki az Akadémia Kisebbségkutató Intézetének igazgatója, és egyébként nálunk egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Attiban, és Osváth Andrá a kolléganőnk azt nézte, hogy a távoktatás, az oktatás hogyan, ugye hát ez merőben meg kellett, hogy változzon, ugye. És Vajon ez a távoktatás vagy digitális oktatás jelente a későbbiekben lesz-e következménye, akár az oktatási rendszerre nézve. És két hallgatónk is végzett elemzéseket a én irányításommal. Ők alapszakos első szociológus hallgatók, Rabák Attila és Gergely Anna gyöngyvér, akik pedig nagyon ügyesen a hallgató körében végeztek hasonló egyetemisták körében hasonló felméréseket, és akkor az egyik külföldi hallgatók, akik itt rekedtek a kollégiumban, ez is egy érdekes dolog volt. Ugye itt vannak a Miskolci Egyetemen tanulnak, de külföldi kollégiumba maradtak az időszak alatt, a másik pedig egy Krabák Attila, aki itteni hallgatók, magyar hallgatók körébe. Úgyhogy így állt össze a tanulmánykötetünk, és mostanra tudtuk így megszerkeszteni, mondom, online elérhető, elolvasható.
Szeretném kérdezni ebből a tanulmánykötetből azt a részt, ami arról szólt, hogy hogyan, miképp értelmezik az emberek a járványhelyzetet. Ha jól tudom, ez pont Dékán helyettes asszonynak a témaköre volt.
Igen, hát megmondom őszintén, hogy szociológusként ugye nagy kihívás volt ez az egész, szerettünk volna valami maradandót, és olyat, ami a kézzelfogható is egyben, és ugye mindig azon bébelődünk, hogy a szociológiai elemzéseket hogyan lehet ilyen közpolitikai picikét, vagy a társadalom jóléte szolgálatába állítani. És úgynevezett ilyen többváltozós módszerekkel, tehát ilyen statisztikai elemzésekkel, amiben Papzi Attila volt a segítségemre, akinek a nevét már mondtam korábban, megpróbáltuk azt modellezni, hogy hogyan ugye csináltunk akár egy ilyen gondolati felhőt, vagy szófelhőt, hogy mi jut eszükbe az embereknek, vagy ezt a szót hallják, hogy járvány, járványos helyzet. Áprilisban volt az adatfelvételünk ennek a lakossági
a vészhelyzet idején.
Így van, pontosan akkor, már nem teljesen az elején, tehát egy olyan 3 hétre rá, mikor ez elkezdődött, de éppen a közepébe, éppen a húsvéti ünnepeket ugye nem tudtuk a szokott módon ünnepelni. Tehát itt 2 hétig volt áprilisban az adatfelvétel. Ezt tudni kell ahhoz, hogy értelmezzük. Ugyanis mi egy picit azért azt szerettük volna ebben az értelmezési sémákban megmutatni, hogy nem csak a negatívumokat látják az emberek a járványban. Egy kicsit arra szerettük volna őket rávenni, ilyen indirekt módon, hogyha ezt a helyzetet úgy, mint a pszichológiai kríziseket jóra próbáljuk fordítani, ugye nagyon jól tudjuk, hogy a krízisekből megújulva, megerősödve ki lehet jönni. Ugyanezt próbáltuk modellezni szociológiai értelemben, hogyha egy picikét átgondolják a jelenlegi helyzetüket, akkor mi az, ami ebben, tudjuk jól, hogy vannak nehézségek, meg lettek munkani, tudjuk ezeket, tehát tudjuk. De hogy mi az, ami megőrizhető a későbbi éve, mi az, ami jó volt ebbe, mi az, ami egy picikét ugye a lelassulással, az életünk újra gondolásával mégiscsak magunk javára fordítható. És ezt próbáltuk ilyen modellezni, hogy végül is a lakosság mit, hogyan értelmezte. Na most persze, amikor az embereket így kérdezik egy nyitott kérdésben, nagyon sok rossz jött. Tehát az, hogy a járvány retteretes, ugye bizonytalan, képzeljük bele magunkat ugye ebbe az áprilisi bizonytalan helyzet, nem tudjuk meddig tart, ugye egy csomó rossz ilyen konnotáció jött ugye a dologra. Viszont amikor elkezdtünk mélyebb elemzéssel ezeket vizsgálni, kiderült, hogy vannak akik 4 típusba sorolhatóak az emberek, legalábbis a felmérésünk alapján. Vannak, akik nagyon a tudományba hisznek. És úgy voltak vele egyébként, különösen a fővárosi férfiak, vagy nagyobb városokban élő diplomás emberekről van szó főleg. Azt mondták, hogy ezt a járványt előbb-utóbb fogjuk tudni uralni mi emberek a tudomány segítségével, és előbb-utóbb meg lesz rá a védőoltás, ki fogja forni magát, végül is azt mondták ezek, akik ebben hittek, hogy járványok jönnek, mennek, de végül majd az ember ezeket tudja tudományeszközeivel kontrollálni. Ez volt az egyik csoport. A másik azt mondta, hogy nagyon pessimista, ezt a pessimizmus csoportja a második, azt mondta, hogy ez rettenetes, innen már csak a lejtmenet van, ez már folyamatosan itt lesz az életünkben, nem lehet így élni, hogy mindig maszkba járunk, tehát ezt nem annyira ragozom, mert ezt mindenki igen, elbírja képzelni. Persze tudjuk jól, például Kínában nagyon sok helyen mindig maszkba járnak az emberek. Tehát azt is tudjuk, hogy az ember mindenhez tud alkalmazkodni. Jó, én sem szeretnék mindig maszkba járni, de azt is tudjuk, hogy az életet többféleképpen lehet élni, akár úgy is lehet élni, ha a túlélésünk. Ugyanis ugye ez a darwinizmusnak az alaptétele, sokan emlegették mostanában, az az egyed marad fenn, aki a legjobban képes alkalmazkodni a változásokhoz. Tehát, hogyha ezt kell, akkor sajnos ezt kell. Tehát be kell állnunk a sorba esetleg, de ne rendezkedjünk be erre, nem azt mondom. De a pessimisták semmi jó dolgot nem láttak benne. Szóval valószínűleg ők pszichésen is egy nagyon kedvezőtlen állapotban voltak. Elmondták a online kérdőív során a nyitott kérdésekben, hogy van, akit éppen a családja hagyott el, el a járvány kezdetekor. Most ezt el lehet képzelni, hogy úgy belemenni egy ilyen bizonytalan dologba, hogy a asszony elköltözik a gyerekekkel, és akkor neked ott marad a kis zugod, hát ez rettenetes. Tehát voltak ilyen esetek is, meg egyéb, ugye elveszted a munkádat, nyilván nem tudsz annak örülni, hogy jaj, majd lesz a következő, hát mikor? Tehát ez a pessimista érvelés is hihető, hiteles és emberi tulajdonképpen.
A karanténnel kapcsolatosan hogyan vélekedtek a megkérdezettek?
A karanténnal kapcsolatosan az emberek türelmesek voltak. Tehát azt láttuk ebben a kutatásunkban, hogy elég fegyelmezetten úgy érezték, hogy ezt kell csinálni, hiszen látták, ugye nem véletlenül az olaszországi helyzet intő példa volt mindenki számára. Ha valaki nézte a híradásokat, hát azért ott megborzongott, hogy mivé fajulhat ez a dolog, ha nem tartjuk be a szabályokat. Utána láttuk ugye a spanyol helyzetet, láttuk az Egyesült Államokat, még most is látjuk, szóval azt láttuk, hogy szerintem az emberek ezért is viselkedtek fegyelmezetten, mert láttuk, hogy ez nem tréfa gyakorlatilag, és mivé fajulhat, hogyha nem viselkedünk ennek megfelelően. Úgyhogy elég jól viselték, ugye fiatalokkal is folyton kapcsolatba álltunk, hiszen nálunk az oktatás március 21-től, emlékszem pontosan a dátumra, online formába zajlott. Érdekes volt ez az online, azért nem szeretnénk így folytatni szeptembertől az oktatást, ha nem muszáj. Minden órát megtartottunk Skype-on, Zoom-on. Megtartottuk. Minden héten öntöttük a lelket a hallgatókba, hogy, hát a diákjaimba, hogy nincs itt a világ vége, próbálják meg a figyelmüket.
Muszáj volt önteni a hallgatókba?
Néha igen, muszáj. Aki a levelezős hallgatókba, akiknek családjuk volt, és már többet láttak az életből, mint a nappalisok, ilyen értelemben, beléjük nem kellett annyira, mert ők el voltak foglalva. Hát gondoljunk bele, 10 év alatti gyereket neveltél, tanulnod kellett vele. Szerencsére az én fiam 14, úgyhogy elég jól elboldogult, de az egy rettenetes nehéz ügy lehetett. De szóval a levelezősök jobban boldogultak, mert már láttak sok mindent. Egy 45 éves ember.
Tapasztaltabb.
A fiatalok ugye még eléggé, hogy is mondjam, a saját kis világukból próbáltak kikvandikálni, ugye nem lehetett menni szórakozni, meg mit tudom én, nem lehetett meginni egy limonádét, vagy teát, vagy kávét, vagy mit tudom, jó pohárbort senkivel. Tehát ezért ezt korlátként élték meg. És visszakanyarodva ehhez, tehát a pessimizmus a tudomány, volt az istenhit. Érdekes módon ilyen krízis helyzetben mutatkozik meg az ember igazi énje, mondhatjuk. Olyan emberek is a isteni segítségben bíztak, akik korábban mondjuk a maguk módján vallásosok, statisztikai csoportját bővítik. Azok elkezdtek napi szinten imádkozni, meditálni, akár fohászkodni. Elkezdtek abba reménykedni, hogy a jó Isten ebből a bajból ki fog minket menekíteni. Biztos célja és oka volt annak, hogy ezt mint a csapásokat ugye kaptuk. Lehetett ugye nem volt túl jó idehozni akár azt, hogy az özönvíz története, meg nem gondoljuk magunkat abba a bárkába, de voltak ilyen csapások, és ezt az ember úgy érezte, az ilyen emberek, hogy kül fogunk rajta lendülni. És volt a negyedik érvelés, ez a szelekciós, hogy szociáldarvinista alapokon, hogy na, hát a társadalom időről időre szelektálódik. Ez nem volt egy számomra nem egy szép érvelés, de attól még megvolt az emberek fejébe, hogy ez egy sorsszerűség, ilyen szelekciós hatásra alakult ki ez az egész járványhelyzet. És akkor összekapcsoltam a tanulmányban ezt a 4 típust ilyen megküzdési stratégiákkal. Tehát ez van a fejedben a járványról, és akkor megnéztem, hogy milyen megküzdési stratégiákat tart számon a szociálpszichológia, pszichológia, és akkor kiderült, hogy ugye vannak adaptív, meg maladaptív, tehát jók és kevésbé jók. Vannak pessimisták, optimisták, vannak...
Optimistákról nem beszéltünk még.
Az optimistákról. Az optimisták, ugye én úgy gondolom, hogy ez a tudományba vetett hit, és az isteni, ez a kettő gyakorlatilag, sőt még valamilyen szinten a szelekciós is, inkább az optimista. Tehát a 4-ből 3 inkább ez az optimista stratégiát hirdette, vagy ebbe sorolható. Sokan említették, egyébként az emberek több mint a fele tudott jó dolgokról beszámolni, amit a járvány akut szakasza hozott ki belőle, vagy a családjából. Ugye tudjuk jól, hogy mérték azt, hogy az erőszak a családban kicsit megemelkedett, stb. Nekünk is voltak ilyen méréseink, de ha már az optimizmusra kérdezett rá, nagyon sokan tudtak jó dolgokat említeni, például azt, hogy megtanult különféle ketyerékkel, megtanult alapvetően bánni ezekkel a online face-to-face applikációkat, megismerte, több idő jutott a családra.
Azt lehetett hallani, hogy valahogy a családok most csúnya szóval kifejezve kényszerültek együtt lenni, ami korábban nem volt, mert ugye reggel elmentek a szülők dolgozni, a gyermek iskolába vagy óvodába, este 5 órakor így hazamentek.
Van. Hát így van, ahogy mondja, hogy azért, ha megnézzük
nem volt családi közösség. Igen. Most viszont 0-24-ben. Sok erre kényszerültek, igen. De én azt gondolom, hogy legalábbis az én ismeretségi körömben nem tudom a kutatás, mit mutatott, azért ez pozitív volt. Ez jó hatással volt
az
a családokra.
Igazság, hogy
még akkor is, ha voltak negatívumai.
Az a helyzet, hogy ha már valakikkel együtt élünk, akkor az esetek többségében választott közösségről van szó. Tehát nyilván, hogyha nem annyira jó, akkor megválasztom, hogy tudok ehhez alkalmazkodni, vagy sem. Tehát azt láttuk, hogy ugye az életmód időmérle kutatások mutatják, hogy nagyon keveset töltünk a családdal,
igen,
amit
igen.
Ön is mondott. Hát rohan mindenki össze, mi két végén is gyakorlatilag nem vagyunk otthon. Új oldalról ismerhettük meg az embereket a családban. Nyilván most arról beszélek, mert hogyha össze vagyunk zárva egy kis térben, gondoljunk bele egy 50 négyzetméteres lakásba, ahol egy számítógép van, ott biztos, hogy voltak viták, ki tanuljon rajta, éppen a férfeleség melyik végezze a feladatait, ott nem volt egyszerű. De ahol egy picit nagyobb volt a tér, és lehet, hogy volt egy kis gang legalább, ki lehetett menni. Mit tudom én, volt egy kis terasz vagy kert. Egyébként a kutatásunk azt mutatta, hogy nem volt ilyen összefüggés, hogy a kertes ház vagy a panel. Beboldogabbak az emberek a járvány idején. Tehát nem tudtuk ezt. Pedig én is azt gondoltam, hogy a panelban biztos, hogy boldogtalanabbak. Nem. Tehát még csak ez se volt, és még csak az se volt, hogy egyedül élünk, vagy családdal. Tehát még az egyedül élők is megtalálhatták ebben a jó dolgot. Tehát ezért gondolkodtam el azon, hogy nem ilyen merev szociológiai változóktól függött, hogy valaki jól érzi-e magán, hanem a személyes beállítódásán, az attitűdjein, az, hogy áll az élet nagy dolgaihoz. Inkább károg
igen,
általában.
Igen, sokat számít, hogy hogyan állunk hozzá a dolgokhoz, mert ki lehet belőle hozni a negatívumot, és ki lehet belőle hozni a pozitívumot, a igen. jót, és szerintem az a jó, hogyha a jó oldalát igen. nézzük, legyen az bármi.
Az az igazság, hogy ahogy én is egyre öregszem, egyre inkább úgy gondolom, hogy minden a hozzáállásom múlik, sajnos. Tehát, hogy és ez nem felmentés az embernek, hanem éppen arra sarkalja, hogy lássa más színben a dolgot. És tényleg úgy van, hogy minden megtörténik az emberrel, de ha jobban, egy kicsit optimistábban, és a magába vetett hit, vagy a jó Istenbe vetett bizalom ott van, meg a józan emberi paraszti esze nem hagyja el, akkor jobban jár ebben a történetben, mert akkor ugye teszed a világot azzal, aminek látod, az is fog kialakulni. Tehát a jó gondolatok jó dolgokat vonzanak, én nekem is meggyőződésem. Tehát ezért volt nagyon fontos, hogy az embereket ne hagyja el ez a fajta bizalom a jövőbe. Ez a bizalom a jövőbe. Illetve ugye vannak technikák, amivel lehetett élni. Amikor bizonytalan a jövő, rá kell állni a jelenre. Tehát akkor az ember azt mondja, hogy ez a nap most ez van, ebben a napban ezt tudom csinálni, ugye egyébként sem tudom, hogy holnap mi lesz, az egy új kihívás, ugye, hogyha nehéz életszakaszban vagyunk, akkor is segít, hogy az időt lerövidítjük, nem hosszabb távon gondolkodunk, hanem a mindennapoknak éljük a jelen pillanat, ugye ez a flow, éld meg a jelen, meg nem tudom micsoda, tehát ez segít ilyenkor is, és azt mondjuk, hogy kicsit elengedem a dolgokat, kicsit arra koncentrálok, amit ma meg tudok tenni, kicsit próbálom magam jól érezni, mert így is úgy is meghalunk a végén, hát ezt tudjuk jól, de addig valahogy nem mindegy, hogy élünk. Hát nem mindegy, egyáltalán nem, és ki tudja, lehet, hogy a jövőben tényleg számítanunk
kell. És magunk tehetünk arról, hogy élünk.
Szerintem nagyon lényeges a hozzáállásunk. Igen. Van, amiben tudunk változtatni, van, amit nem. Vannak olyan körülmények. Most hiába mentél el a Marsra, vagyis nem is tudtál elmenni. Hiába utaztál el a Balatonra, vagy egy vitillódba hétvégére, mert sokan megtették, hogy elmentek. Nem tudtál azon a körülményen változtatni, hogy be vagy zárva végső soron, és nem utazhattál a világba jobbra-balra, hanem mindannyiunkat ért ez a helyzet. Ez a kivételesen nehéz, lélekpróbáló helyzet, de ha egy picit úgy álltunk hozzá, és egymást segítettük, mert az otthoniaknál is ez volt a legfontosabb, hogyha úgy érezte, mondjuk egy férfeleség, hogy összetartanak, és egy nyelven beszélnek, akkor tudtak együtt menni ebbe a járványhelyzetbe. Ha viszont az egyik úgy érezte, hogy elbeszélnek egymás mellett, és nem tudnak együtt tartani, hát akkor ez még inkább esetleg a feszültségeket növelte.
Dékehelyettes asszony számára mi volt a legizgalmasabb ebben a felmérésben?
Nagyon sok izgalmas dolog volt számomra. Talán az, hogy is mondjam, én nem modelleztem még korábban ilyen érdekes módon ezeket, és amit én ugye gondoltam a saját mindennapi eszemmel, hogy hogy működnek az emberek. Nagyjából úgy a szociológiai kutatásom során is ezek a mintázatok jöttek ki. Illetve az volt még nagyon érdekes, hogy mindenki máshogy működött, mint amit a szociológia a kemény változók alapján mondott volna. Tehát az sem feltétlenül volt igaz, hogy a nők jobban bántak ezzel a helyzettel, mint a férfiak. Ugye a férfiakat szoktuk mondani, hogy pesszimistábbak, meg nem tudom. Nem ez derült ki. Tehát most kicsit rácáfolt mindenre ez a kutatás, amit a korábban gondoltunk az emberekről. A férfiak egy része nagyon ügyesen bánt a helyzettel, hitt a tudományban, rendben lesznek a dolgok, tehát ez a hit. A nők egy része elbizonytalanodott, na, de azért utána megrázta magát nyilván, és tette a dolgát. Illetve még az is nagyon érdekes volt, hogy nem tudtuk azt se, vagy nem felborultak azok a hipotézisek, hogy, vagy nem is nagyon voltak, hogy az idősebbek bánnak jól, vagy a fiatalabbak. Mert kiderült, hogy ha ezt nézem, akkor az idősebbek, mert tapasztaltabbak, több ilyet láttak. Volt, akik még a második világháború alatt születtek, tehát azért ők több mindent láttak, meg átélték a szocializmus korlátozásait. Tehát
sok mindenen keresztül mentek, igen, így volt van, már tapasztalatuk, így vagy van tapasztalatuk.
Így van, a fiatalok, gondoljunk bele, akik a rendszerváltás után születtek, nem szoktak hozzá abban, hogy a szabadság jogaikat néha a rendszer, a közösség korlátozza. A közjó érdekében mondjuk most ez volt igen a helyzet, nem valami rúd diktatúra vagy egyéb miatt. Tehát az idősebbek jobban tudtak egy kicsikét, meg...
Annyi mindent túléltük, igen, ezt is túl fogjuk élni, mondta az én anyukám.
Így van, illetve azért azt is detektáltuk, és ami nagyon szomorú volt, hogy elindult az idősek hibáztatása. Tehát ezek a stigmatizáció, ugye emlékezzünk vissza, hogy na nem tudnak vigyázni, már megint láttam az utcán egyet, miért nem tud otthon maradni? Nem könnyű otthon maradni, főleg nem úgy, hogy kiszolgáltatott az ember, tehát nem így segítek jól, hogyha betuszakolom őket a négy fal közé, hanem bátorítom online, akár segítek édesanyámnak vagy a nagymamának a Messenger alkalmazáson keresztül kis videóüzeneteket, tehát hogy erre is lehetett használni, és egy kicsit valahogy ez az empátia. Sokszor úgy éreztem, hogy az empátiával, ha bele tudjuk magunkat képzelni a másik helyzetébe, ez a járványhelyzet idején is sokat tudott segíteni. Tehát ez nem volt szerencsés ez a hibáztatás, de szerencsére azért ez is előbb-utóbb megoldódott. Tehát úgy tűnt, hogy nagyjából jól tudtuk ezt a válsághelyzetet kezelni.
És folytatódik ez a kutatás, jól tudom én?
Folytatódik. Járunk a terepre, és azt nézzük most meg, hogy rájuk hogyhatott a járvány. Ugye ezek a kis települések nagyon hamar bezártak, azt is láttuk, mert nagyon megijedtek ott az emberek. Egyébként is én azt tapasztalom, nem szeretem az ilyen sztereotípiákat, de azért ilyen roma telepeken nagyon hamar megijedtek, még jobban. Tehát félnek. Sok esetben azt tapasztaltuk, hogy tényleg betartották, megijedtek, bevonultak. Szóval érdekes ez a dolog, hogy ki mitől fél. Ugye most nem akarok ebbe belemenni, meg nem sztereotípiákat végleg nem, de a romáknak van egy ilyen sajátos spirituális énjük, és ez elképesztő dolgokat tud produkálni, tehát náluk lehet, hogy még erősebb volt, hogy ez az istencsapás, vagy a szűzanyakultusz, ugye erősen él a körükben, nézzünk meg egy roma otthont a szegregátumban, hogy azért ott van a szűzmária, ki van rakva, meg itt tudom én, nem mindenhol, de sok helyen. Tehát nekik van egy ilyen erős, irracionális, ilyen rendszerű gondolkodás, és ez most is megmutatkozott. Tehát bezárkóztak, hazamentek, stb. Viszont a munkanélküliség a körükben nyilván most még magasabb, erre oda kell figyelni. Az, hogy az iskola hogyan jutott el hozzájuk a tananyag, hogy nem, illetve hogy ők maguk hogy viselkedtek. Mert az a helyzet, hogy nagyon sok helyen, tehát kisgyerekekhez járunk ki több településre, ilyen szülői életre, meg családi életre nevelő kurzusok, ilyen háhás gyerekeknek. Igazán azért sokan elmondták, hogy nem hiányzott az iskola, de az az igazság, hogy ezt a fiam is el tudja mondani, hogy így, hogy szerintem a gyerekek egy részének nem annyira.
Egy ideig nem hiányzott,
igen,
az iskola,
utána hiányzott.
Beszéltem egy diákkal, igen, és utána meg már hiányzott,
igen,
az
na,
iskola.
Már a fiamnak is nagyon hiányzik, tehát el nem tudja képzelni, hogy úgy folytatódjon digitálisan, és még valami nem is lenne jó a gyerekeknek. Így is olyan, hogy is mondjam, atomizált lényeket nevelő, hogy bent vannak a fiam is napokig kirobbanthatatlan a szobájából. Azt gondolom, hogyha ez a helyzet, még tovább ez a távoktatás, persze meg tudják a gyerekek csinálni többé-kevésbé, de nem jó, mert abszolút antiszociálisak lesznek egy idő után. A közösség nagyon-nagyon lényeges. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy ez a megoldás semmilyen szinten, valami hibrid lehetséges, hogy távoktatásnak bizonyos elemei, amik jól mennek classroomon keresztül.
Apropó, home office. Igen. Erről hogyan vélekedtek a megkérdezettek?
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert Magyarországon a home office, mint gondolat, nem annyira elterjedt, mint Nyugat-Európában. Tehát tudjuk jól, hogy Nyugat-Európában nagyon gyakran van távmunka, 4 órás munkaidő megosztott, stb. Magyarországon az emberek általában bejárnak ide-oda-amoda. A home office sok ember számára megkönnyítette a dolgokat, meg kell, hogy mondjam, csak egy picikét elmosta a munkaidőt és a szabadidőt.
Az biztos.
Tehát ezt tapasztalta szerintem mindenki, hogy a nap 24 órájába mozgósítható volt, hétvégén is dolgozott, tehát én úgy tapasztaltam, és az emberek is ezt mondták, hogy a járvány első részében nagyon megnövekedett a munka, akik home office-ba mentek, és nem árufuvarozással foglalkoztak, mert ugye azok más tevékenység, de megnövekedett, mert állandóan éjszaka is akár dolgozni kellett. A tanárok egy része is erről számolt be, hogy mindig a lelkiismeretesebbek, hogy adni kellett feladatokat, tehát nagyon megterhelő volt az elején különösen. A home office-nak vannak jó és rossz oldalai, egyébként erről is vannak kutatások. Én szerintem lehetne integrálni még jobban, én is gondolkodtam a saját munkarendünkbe, hogy 3 napot dolgozol az irodába, 2 otthonról. Otthon más dolgozni, mert lehet, hogy éppen zavartalanabb, főleg, hogyha egy olyan munkakörülményt tudsz magadnak teremteni, és egyedül vagy egy helyiségben is tudod az eszközöket használni. Tehát van ennek, és egyébként a környezetszennyezés szempontjából sem utolsó, mert ugye a káros anyagkibocsátás szerintem arra kéne törekedni minden országnak, hogy a környezetvédelmi szabályokat, a zöld autókat, a, hogy is mondjam, minél többen biciklizzenek, vagy rollerezzek, vagy mit tudom én, elektromos autókra térjenek. Persze tudom, hogy ennek rengeteg akadálya van jelenleg, de ezt viszont kellene, vagy a közösségi közlekedést egy kicsit jobban favorizálni, mert ez szörnyű. Tehát ezt azért éreztük, hogy jön az autó subokba, aztán most, ugye tisztább volt a levegő, leálltak a gyárak. Szóval én azt gondolom, hogy ez rendben volt nagyjából, lehetett ehhez alkalmazkodni, ne jöjjön több, mert azért az nem lenne jó, és az lenne a legjobb talán, ha lehet ilyet mondani, ha tanulnánk belőle. Tehát biztos mindenki tapasztalt, és a hallgatók is, akik most ezt a műsort hallgatják, hogy elég volt egyszer vagy kétszer elmenni bevásárolni a héten. Hogy fel lehetett a kamrába leelni olyan dolgokat, amikből lehetett főzni. Hogy lehetett takarékoskodni. Én például nagy ruhavásárló voltam, 4 hónapig nem vettem ruhát, mert eszem ágába nem volt elmenni. A pénzünk is megmaradt, ennek a férjem örült a legjobban, de hogy is mondjam csak, tehát...
Ez tényleg így
igen,
volt velem is?
Igen. Szóval miért ne lehetne, és ehhez ez kell, hogy az ember visszatanulja józan paraszti logikát, már parasztot most a legjobb értelemben véve, takarékoskodni kell, mert ez a jövő. És hogyha ennek ilyen ára volt, legalább komolyan mondom, legyen már valami értelme, haszna az életünkre nézve ennek az egésznek, ami történt velünk.
DK helyettes asszony, öröm volt önnel ismét beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy az Európa Rádió vendége volt.
Nagyon szépen köszönöm én is, örömmel jöttem.
Dr. Szabó Tóth Kingával, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékán helyettesével és az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének vezetőjével Tóth Éva beszélgetett az elmúlt percekben.